témánk az energia, energiabiztonság és minden, ami ezzel összefügg. Itt élünk Magyarországon, ez a téma ma a kurrens. Aszódi Attila, a Budapesti Műegyetem Természettudományi Karának dékánja, és Csikán Attila, az Alteo Group vezérigazgatója, és Toldi Otto, a Klímapolitikai Intézet kutatásvezetője a vendégem. Köszönöm, hogy itt vannak. Mielőtt a következő témára rátérnénk, egy archív felvétel következik, egy nagyon rövid bejátszás. 2008-ban készült Olá György, Nobel-díjas kémikus, a riportalany és a metanol gazdasága téma.
Amit ön kínál, vagy amit az ön szabadalma kínál, arra az egész világ vevő üzemanyag a levegőből. Na de hogyan?
Nézze, ugye mi a levegő? Hát először is a levegőben nedvesség van. Például Magyarország fölött 3-4-5%. Ezt a nedvességet kell bármit csinálunk először kivenni. Utána a széndioxidot veszük ki a levegőből. És erre találtunk kémiai, fizikai adszorbens rendszert, ami nagyon effektíven ki tudja a levegőből venni a széndioxidot. Akármilyen méretben, az, hogy ipari méretben, ez egy gazdasági kérdés. Ez attól függ. Mi van még a levegőben? Nitrogén. De a levegő, ha elgondolod, nagyon értékes anyag. Hát tudjuk azt, hogy a levegőből csinált Haber és Bosch ammóniát.
Én itt annyit szűrtem le, hogy akkor a levegőből egyrészt kivonják a vizet,
igen,
másrészt kivonják az ott levő széndioxidot,
igen,
és ebből készítenek metanolt, ami viszont üzemanyag és lehet?
Nem csak, hogy lehet, de üzemanyag. Már ma nagyiparilag alkalmazott üzemanyag. És ebből a metanolból igen egyszerű kémiai eljárással mindent lehet termelni, amit ma olajból vagy földgázból csinálni. Ez ma történik. A világon épülnek ma világméretű gyárak, amik metanolból szintétikus szénhidrogéneket csinálnak. Ez nem elképzelés vagy jövő lehetősége. Emellett metanolból rendkívül sok kémiai terméket lehet csinálni, sőt, ahogy mondtam, proteineket is lehet csinálni. De az emberiségnek az én véleményemben nem lesz energiakrízise. És ennek az egyszerű oka a nap.
Olá György, Nobel-díjas kémikust hallották egy 2008-as felvételből. 1994-ben kapott Nobel-díjat Olá György, és 2017-ben halt meg. Az ő elmélete volt a metanolgazdaság, ami, minthogyha ma nem látnánk, hogy megvalósult. És a hidrogéngazdaságot sem nagyon látjuk, pedig arról is rengeteg szó esett. Mi a jövő?
Ugye az energetika valójában,
Aszódi Attila,
az energetika valójában a pénzről is szól, vagy hát akkor működik valami, hogyha a pénzügyileg megtérülő, rengeteg olyan technológia van, ami elméletileg lehetséges, laboratóriumi körülmények között lehetséges, ipari méretekben lehetséges, de hogyha nem tud a versenytársakkal a piacon valójában versenyképes alternatívát nyújtani, akkor nem tud elterjedni. Én azt gondolom, hogy ez az energiaválság, aminek a szemtanúi és elszenvedői vagyunk, ez ebben a tekintetben is nagyon sok változást tud hozni, hiszen feljebb mentek az árak, és hogyha, ahogy az előbb a szünet előtt beszéltünk róla, hogy ez valószínűleg hosszabb távon így marad ez a magasabb ár, ez nyilván olyan technológiákat is megtérülővé, működőképessé, gazdaságossá tesz, amelyek korábban nem voltak gazdaságosak. Úgyhogy azt tudom ma mondani, hogy a metanol gazdaság Európában nincsen itt.
Valahol máshol létezhet? Nem nagyon, nem. Hogy én nem hallottam, az semmit nem
ugye lehet. Etanol tekintetében Dél-Amerika több sikeres próbálkozáson van túl.
Az a növény alapanyagból készült.
De nem szintetikus etanolról beszélek. Tehát ma a tudomány vitát folytat arról, hogy a hidrogén, a szintetikus metán, a metanol vagy az etanol lehet-e a jövő üzemanyaga. Én úgy látom, hogy az európai energiapolitika elsősorban a hidrogén mellett tette le a voksát, illetve a mobilitás tekintetében az akkumulátoros energiatárolásban látja a jövőt. De itt azért még lehetnek szerintem meglepetések. Nem mernék ebben a pillanatban hosszú távú kijelentést tenni arra vonatkozóan, hogy tényleg a hidrogén lesz-e az, ami ezt meg tudja oldani. Ebben a pillanatban ebbe az irányba mennek a folyamatok.
Emlékeim szerint Olá György azt mondta, Nem biztos, hogy a mikrofon előtt, hogy a hidrogén az egy nagyon gyúlékony gáz.
Ez így van.
Hát igen, van vele egy csomó kihívás. Ugye most átmentünk a nagyon hosszú távra, csak hogy
tisztázzuk. Ez most nagyon hosszú, igen.
Túréltük most telet, utána néhány éves távlatban megcsináljuk azokat a dolgokat, amiről beszéltünk.
És
ugye,
akkor
és ez a még hosszabb
20 év múlva?
Most mindent újra 2000... kell kalkulálni, abban egyetértünk Attilával, hogy mindent újra kell kalkulálni, mert mindennek a megtérülése változott, de ezeknek a technológiáknak a nagy része annyira horror drága volt, hogy magyarul fogalmazzak régebben, hogy attól tartok, hogy még most sem térülne meg. Én láttam ilyen számokat, hogy mondjuk 12 000 forintos benzinár mellett ez már jó lenne, de ugye nyilván ez egy elméleti.
Hát ha onnan indulunk ki, hogy a földgázára egy év alatt megtízszereződött, és ha azt mondjuk, hogy most a benzinára a piacon, mondjuk Németországban közelít az 1000 forintnak megfelelő összeghez, akkor...
Igen, csak van egy olyan maximum, aminél már ugye, igen, aminél már azt gondolom, hogy tényleg leállnak folyamatok, de ami komolyra, picit komolyabbra fordítva a szót, ugye ezek az alternatív technológiák, ezek léteznek, és mint ahogy én azt gondolom, hogy nem rövid távon nem megoldás, azért azt mutatja a történelem, hogyha a nagy iparágak óriási fejlesztési pénzeket betesznek valahova, akkor abból előbb-utóbb lesz valami. Ugye? Tehát hagyd ne mondjam, ugye, hogy mondjuk a nukleáris iparnak is kellett jó pár év, vagy nem évtized, amíg ugye polgári alkalmazásra át tudott menni, és megtérülő módon tudott működni, de aztán ugye ez lett belőle, ami ma van, hogy egy versenyképes megoldás. Tehát gyakorlatilag én nem tudom megmondani, meg tudnám, akkor már is venném a részvényeit, hogy melyik megoldás lesz a befutó. Egy dolgot tudok, hogy én a mai energetikában sem hiszek a mondjuk így a monokultúrás termelésbe, és itt is azt gondolom, hogy a közlekedésre, a hőtermelésre, a villamosenergia termelésre, a különböző igényeknek a kielégítésére különböző megoldások lesznek, és igen, a hidrogén gyúlékony, a hidrogén ráadásul elszökik, mert kicsike az a szennyező molekula.
Tehát ha ott áll az autó a garázsban, akkor is eltűnik egy idő után, igen, és nem lehet elindulni.
Igen, de ezek kihívások, hogy mondjuk amerikaiul ezt a dolgot, nem problémák, ezeket meg kell tudni oldani.
Na de a nap az viszonylag egyszerűnek tűnik. Hát van a napelem, fölteszem a háztetőre, Magyarország pillanatok alatt elérte az éves áramtermelésének 11-12-13%-át napelemből. Most én hasamra ütöttem, de a 10%-on túl vagyunk, nem?
Nem még szerintem. 3500 megawattnyi napenergia kapacitás van jelenleg beépítve Magyarországon.
De viszonylag nagyon gyors volt a fejlődés.
Nagyon gyors volt a fejlődés, ez zajlik, és ez helyes is, csak azt kell látni, hogy önmagában a napenergia nem oldja meg az összes problémánkat, mert hogy nem folyamatosan árrendes.
Hogy menjek, csak egy mondat erejéig, ugye hagyd térjek vissza saját magamhoz ezzel a monokultúrás termeléssel. Ugye minden technológiával az egyetlen egy probléma közgazdaságilag, ugye, hogy egy idő után a határköltsége brutálisan megnő. Tehát, hogyha a magyar villamosenergia rendszerbe az 5%-ról a 15%-ra, vagy a 15-ről a 25-re akarjuk emelni a napenergia arányát, akkor az egy elfogadható költségen tud menni, lehet azon vitatkozni, hogy mi az optimum. De ha 80-ról 90-re, vagy 90-ről 98-ra szeretnénk emelni, az a mai technológiai feltételek mellett, az megint azt mondom, hogy megvalósíthatatlanul drága lenne. Tehát ma arról lehet beszélni, hogy a 20-as, 30-as években milyen portfólióban érdemes például Magyarországon villany termelni, és még a megújulóba se gondolom, hogy csak is kizárólag a napra kellene alapozni.
Uh-huh. Toldi Otto szemrehányóan nézett rám, nem jut szóhoz.
Nem is erről van szó, én örömmel hallgatom a nálam érdemesebb kollégáknak a megnyilatkozásait, de azért a metanol gazdaság mellett azért engem ne hagyjunk ki ebből a körből, mert nekem szívügye, és nem szeretném annyiba hagyni, hogy ez egy ilyen...
Hogy nem lefutott?
Én szerintem nem lefutott, ugye...
Simán lehet, berakható az automotoros autó.
Azért is én fogok most már beszélni, egy percet kérek. Tehát a lényeg az, hogy a Trump az adminisztráció alatt, amelyik ugye nem tervezett különösebb előrelépést a megújulók terén, ők úgy gondolták, hogy ugye marad a szén, és általában a szénre alapozott gazdaságokban tud egy metanol gazdaság igazán jól hasítani, ahol hatékonyan működik a széndioxid leválasztás, mert ugye egy földgázos erőműnél ez már nem mondható el olyan jól. Tehát a lényeg az, hogy a metanol, tehát olajgyöngy nem véletlenül kapta a Nobel-díjat.
CH3OH.
Nem véletlenül kapta a Nobel-díjat, ugye, hogyha a metanolt állítunk elő a szénes erőműveknek, meg a lignites erőműveknek a széndioxidjából is, egy vizes elektrolízisből, a metanol dimetilétteré alakítható nagyon könnyen, az pedig dízelüzemű autókba tankolható, minden gond nélkül korommentes, szinte szennyezésmentes üzemanyag, és a motorokat nem kell hozzá átalakítani. Olefin gyárható belőle, ami a műanyaggyártás eddig alapanyaga, és hogyha ez biometanol, akkor gyakorlatilag széndioxidot lehet megkötni műanyagban. Ez egy hatalmas történet. Kínában M85-ös üzemanyagok vannak, ugyanúgy, ahogy nálunk az etanolra tettek, ott metanol, ott biometanol és metanol hajtású autók vannak benzinnel keverve. A motorok átalakítása nélkül működik a történet. A Trumpi érába a megújuló támogatásokkal egyen értékű támogatást kapott a Soros Györgyféle metanolgazdaság az USA-ban. Tehát ők arra alapoztak, hogy ők a foszilis energiahordozókat zöldítik ki, nem váltják le megújulóra, hanem kizöldítik a szenet, és próbálják kizöldíteni az olajat és a...
Tehát ez hol tart? Most ez megállt? Trumppal együtt eltűnt?
A Bideni adminisztráció, ez ugye a mainstreamhez csatlakozva ugyanazokat a fő célokat tűzte ki, de maradjunk abban, hogy a metanolgazdaság egy nagyon izgalmas alternatíva a gazdaság zöldítésére, nem csak az energetikai szektor szempontjából érdekes, hanem az egész gazdaságot átfogó lehetőség, és egy olyan helyzetben, amikor Magyarországnak például szigetüzemmódba kell, ne adj Isten, működni, és csak a hazai lignit lesz.
Az mit jelent, hogy szigetüzemmód? Az hát, önellátás? Vagy
így van, ez a teljes kőkorszak. Akkor a lignitünk lesz, az atomerőműveink lesznek, a megújulónk lesz, az, ami itt van az ország területén, és akkor a metanolgazdaság révén a hazai lignitünket és a szennünket is ki lehet zöldíteni. Ezt azért ne dobjuk el, noha valószínűleg 2100 előtt ebből semmi nem lesz, de annak idején a borsodi régióban terveztek egy 500 megawattos kísérleti széngázosító erőművet, ami ilyen alapon működött volna. Olyan drága volt, ezt hozzá kell tenni, hogy drágább lett volna, mint ugyanezt az energiát megújulóval előállítani. Tehát nem játszott sajnos, de ez akkor is ott van a spájzba. Ez majd egyszer lehet, hogy hozzá lehet nyúlni.
Ebben egyetértek én is.
Pici atomerőmű, az utca sarkán egy konténer. Rémálom?
Nem rémálom. Rengeteg beszéd zajlik ebben a pillanatban a kis moduláris reaktorokról. Itt megint csak egy ilyen piaci áttörést várunk. Ugye teljesen más piaci modell szerint lehet ilyen kis moduláris reaktorokat építeni. Éppen a méretgazdaságoság miatt ment el az elmúlt 40 évben az atomenergia nagy reaktor méretek felé. Ugyanakkor látjuk, hogy ezek a projektek, ha hosszú ideig valósulnak, lassan valósulnak meg, és ennek következtében a tőkének a költségei magasak. Ezen tud változtatni a kis moduláris reaktor technológia, illetve megint vissza kell, hogy utaljak a földgázra. Közép-Európában óriási probléma lesz az, hogy a földgáz hogyan lehet kiváltani a fűtésben, és itt bizony ezek a konténer méretű vagy kis moduláris méretű reaktorok adott esetben akár segítségünkre is lehetnek, de az ipar még nem forrotta ki ezt a dolgot, tehát több fejlesztés is, sok fejlesztés zajlik, hogy melyek lesznek azok a reaktor technológiák, amik befutnak, ezt még nem látjuk. Nagyon érdekes, Amerikában indítottak egy projektet, aminek a párhuzamos IGER projektje éppen Romániában van előkészítés alatt, de máshol is zajlanak ilyen projektek. Én azt gondolom, hogy egy 3-4 éven belül fogjuk azt látni, hogy milyen engedélyezési környezetben hogyan lehet ezeket a projekteket megvalósítani, és utána viszont jöhetnek adott esetben jóval rövidebb építési idő alatt, mint a nagy reaktorok.
Csak egy fél szavas megjegyzés, hogy mintha az oroszok csináltak volna egy hajón működő atomerőművet.
Igen, az oroszok megvalósítottak néhány évvel ezelőtt egy ilyen dupla reaktoros úszóerőművet, amit el is vittek fel az északi egyik bányarégióba, és ott az a bányatelepülésnek a hő- és villamosenergia ellátását biztosítja. Tehát ez a technológia létezik, hát hiszen hajókon, tengeralattjárókon, ez régóta működik.
Hát csak fel kell hozni az atomtengeralattjárót, és ott van, kikötni.
Repülőgép anyahajókon.
Nem, most komolyan, tehát ez abszolút butaság, amit
ne,
mondok.
Nem, ez valójában ez történt. Tehát az orosz KLT-40 reaktoroknak az úszó erőműként való használósítás, az pontosan erről szól. Ugye hajókon, jégtörőkön, anyahajókon, tengeralattjárókon nagyon sok reaktor működik a világ különböző pontjain. A nagyhatalmak fejlesztettek ilyen reaktorokat, és működtetnek régóta, tehát a megfelelő tapasztalat rendelkezés áll, de nyilván azért más a felhasználási cél, ezért hozzájuk kell nyúlni, de ez a technológia, ez nem a jövő, ez rendelkezésre áll, de ahogy mondom, a piac mást igényelt eddig, most van egy átalakulás.
Kedves hallgatóink, önök a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják. Aszódi Attila és a Csikán Attila és Toldi Otto a vendégem. Rövid zene után az is kérdés lesz, hogy akkor most a mostani energiaválság közepette adtunk egy plafont a klímavédelemnek? A Magyar Katolikus Rádiót hallgatják. Aszódi Attila, ifjabb Csikán Attila és Toldi Otto a vendégünk. Energia, energiabiztonság. Mi lesz ma, holnap, holnap után és a távoli jövőben? A mostani körülmények között a klímabiztonság, meg a klíma, meg minden, ami zöld.
Klímavédelem.
Klímavédelem. Van egy olyan kifejezés is, hogy zöldre mosás. Ez csak zárójeles megjegyzés. Szóval a klímavédelem eltűnt, vége, vagy még mindig az ideológiai szempontok győzedelmeskednek. Ifjabb Csikán Attila.
Ha szabad, akkor én azt mondanám, hogy még az is lehet, hogy ez lesz az esélyünk. Tehát az emberiség szépen lassan csendben menetelt a klímakatasztrófa felé, és semmivel nem lehetett rászorítani arra, hogy bármiben változtasson a szokásain. Ugye voltak ilyen-olyan kezdeményezések, az iparvállalatok már ugye azért elkezdtek valamilyen szinten ezzel foglalkozni, a kormányzatok valamennyire foglalkoztak vele, de én nagyon sokszor elmondtam azt, hogy igazából akkor lehet ebből valódi áttörés, hogyha ugye a választó megköveteli ezt, ha a fogyasztó megköveteli ezt, ha a munkavállaló megköveteli ezt. Ugye ezek kicsodák? Mi vagyunk emberek, ugye? Amíg az emberek nem hajlandóak radikálisan változtatni a szokásaikon, a bizonyos esetben a kultúrán, addig ebben áttörést nem lehet elérni. Na most az az igazság, hogy és ez, ennek nem örülök, félre ne értse senki, de azért alapvetően most egy picikét beleverte az orrunkat a világ abba, amit mi csináltunk. És azt gondolom, hogy bár egyébként még mindig a túlélésről fog szólni a háború alatti világ, és nem gondolom, hogy itt nagyon könnyű lesz hosszú távú döntéseket hozni, de most minden országnak, minden vállalatnak és minden fogyasztónak felhívja figyelmét az eddigi rendszer fenntartatlanságára ez a mostani szituáció, és igenis lehet, hogy a szükségből erényt fogunk kovácsolni. Én egy örök optimista ember vagyok, én nem akarom abba hagyni az optimizmust, és azt gondolom, hogy újra kell gondolnunk rendszereket, ahogy ezt beszéltük, az energiarendszer, a piac gyakorlatilag nem működik, minden szempontból újra kell gondolni a rendszereket, és a vállalatokkal az élen, én azt gondolom, de a kormányokkal, a fogyasztókkal együtt ugye az új rendszerekben már a fenntarthatóságot tényleg stratégiai szinten kell integrálni. Tehát nem úgy valamit, hogy na most akkor készen vagyok, és akkor most kérjük már meg a fenntarthatóságért felelős kollégát, hogy olvassa el az anyagot, és tegye be a három megjegyzést, ugye, hanem most már ők fogják írni a stratégiát, vagy legalábbis integráns részei lesznek.
Ha én fogalmazhatom meg a véleményem, a klímavédelem szerintem nem kerül le a napirendről, de a következő télen, ami most előttünk áll, egészen biztos, hogy az ellátásbiztonság, röviden fogalmat, ne fagyjunk meg, ez fogja uralni a gondolkodást, és látszik, hogy nem csak Magyarországon, máshol is előjönnek olyan megoldások, amelyek félreteszik nagyon rövid távon a klímavédelmet, mert nyilván nem lehet megfagyni, nem lehet tönkretenni az infrastruktúrát a rendelkezésre nem álló földgáz következtében. De nagyon-nagyon fontos, hogy amikor beruházásokat tervezünk, éppen a most előállt helyzet megoldása érdekében, akkor olyanba tegyük a pénzünket, ami hosszú távon fenntartható, és a klímavédelmet szolgálja. Tehát ha valaki átalakítja a fűtési rendszerét, mondjuk otthon, akkor azt úgy tegye, hogy a mostani beruházása megállja a helyét majd 5 év múlva is, amikor a klímavédelem újra a zászlónak a legtetején fog állni.
Egyetértve az előttem szólókkal, különösen a Csikán Attila féle felvezetése vagy válaszsal, ez egy érdekes lehetőség, tulajdonképpen minden rossz dolgot lehet, akkor jövünk ki belőle a legjobban, ha megpróbáljuk a javunkra fordítani, és itt most egy nagyon érdekes helyzet jön majd, hogyha átéljük a következő két telet. Az, hogy egyetértve azzal is, hogy magasak maradnak a földgáz és a foszilis energiahordozó árak is, egy olyan piaci környezet jön létre, ahol a megújuló energia piaci környezetben meg fog állni a lábán, versenyképes lesz, és egyre versenyképesebb. Tapasztalható a néhány jól működő biogázüzem esetében, hogy kiléptek a kádból, és kimentek a piacra, mert magasabb árakat tudnak a jelenlegi magas árak mellett érvényesíteni. Tehát lehet, hogy ez a magasabb árkörnyezet, amire remélhetőleg azért megfizethető lesz a háború után, el fogja hozni azt, hogy mindenféle támogatás nélkül a megújuló versenyképes lesz, és nem csak a napenergia, és nem csak a szél, amik ugye a piaci helyzethez a legközelebb vannak, hanem egyre több a biogáz és sok-sok egyéb megújuló energia lehetőség.
És egyébként a klímavédelem címszó alatt nem születik egy csomó olyan megoldás, ami azért nem egészen klímabarát. Tehát most én föltettem a múltkor azt a nagyon populáris kérdést, hogy a szélkerekeknek a rotorjai, amik 50-60 méter hosszúságúak, hogy azok aztán hogyan végzik, mert egyelőre csak elássák őket. Nézek Csikán Attilára.
Igen, hát ugye ez egyik oldalról egy eléggé komoly probléma, a másik oldalról én azért azt gondolom, hogy amit most még meg akarunk oldani, azok azért ennél fontosabbak. Tehát elég sok mindent sajnos elássunk, elég sok helyre.
Ez egy rossz példa, de az akkumulátor feldolgozás kapcsán ugyanezt föl lehet vetni.
Ugye nem akarok, ez egy másik műsor, de ugye a körforgásos gazdaságról kezdünk el beszélgetni. Igen. Ugye, hogy hogyan kellene azt megoldani, hogy minél magasabb hozzáadott értékkel hasznosítsuk ezeket a dolgokat. Egyetértek, ma ez például a szélerőmű lapátnál nincs megoldva, mert mutatóban építünk belőle hidat, meg padot, meg egyebet, de az nyilván inkább a marketing célokat szolgálja. De vannak kutatások, hogy hogyan lehetne ezt felhasználni. Az akkumulátort anyagában ugye az Alteónak van egy K+S projektje, ahol mi használt akkumulátorokat szabályozási energia célra használunk. Tehát ha egyszer egy autóból már nem használható és kikerül az akkumulátor, akkor az még például az energetikában szabályozási célra használható, és amikor már oda se használható, akkor még mindig szét lehet szedni, és ugye megfelelő módon lehet kezelni. Az, hogy ezt deponáljuk, mint hulladék, annak a célszáma zéró. Tehát magyarán szólva, igen, most sok mindent elássunk, sok mindent deponálunk, sok minden kerül hulladékba, de ez ahogy a megújulóknak a fejlesztését kell a világban támogatni, ugyanúgy a hulladékban pedig a minél magasabb újrahasznosítást, és nem az az újrahasznosítás csak és kizárólag, amikor újra papírral dolgozunk, hanem ezek a nagyobb kihívások is.
Nem az lenne a legegyszerűbb, hogy minden háztetőre rakjunk napelemet, és akkor és valahogy tároljuk. De hogy tároljuk?
Még egyszer hangsúlyozom, szerintem a napenergia terjedése tovább fog folytatódni. A háztartási méretű napenergia alkalmazás sok tekintetben hasznos, mert a helyben történik a felhasználása, és ennek következtében kisebb a hálózatterhelés. De ugyanakkor támaszt olyan feltételeket, amelyek kezelést igényelnek, tehát a hálózataink sem képesek ennek a teljes mértékű befogadására ebben a pillanatban. De senkit nem beszélnék le erről, sőt, igazániból szerintem, én még egyszer mondom, hogy ha valaki energetikai beruházásokat tud eszközölni saját forrásaiból, akkor szerintem forduljon szakemberhez, és válaszol ki a leghatékonyabbat, mert nem feltétlenül minden háztartásban ugyanaz a legjobb befektetés. Rengeteget fogunk beszélni különböző technológiákról a következő időszakban.
Egy mondatos végszó jut mindannyiuknak. Toldi Otto.
Én szerintem attól jobbat, amit az előzőekben elmondtam, nem tudnék kitalálni végszónak. Én nagyon remélem, hogy ez a rossz, amiben most vagyunk, ez az energiaválság és a háborús helyzet el fogja hozni azt, hogy ebből kinő majd valami, ami életképes. Az előzőekben mondtam, remélem, hogy például ez a megújuló energiáknak, a dekarbonizált energiaforrásoknak egy jelentős erőtörés lesz, és én az atomenergiában és Paks 2-ben is bízom, és hogy ez szépen harmonikusan együtt tud majd élni a megújulóval.
Csikán Attila.
Én tényleg azt remélem, hogy ebből a pokoli nehéz helyzetből egy új esélyt tudunk kapni, és ha már egyszer muszáj újra gondolni a dolgainkat, akkor egy magasabb minőségi szinten tudjuk ezt művelni.
Haszadi Attila.
Nagyon nehéz időszak előtt állunk, rettentően nehéz lesz szerintem ez a tél. Az energia tudatosságról kellene talán a következő időszakban sokat beszélni. Mindenkinek meg kell néznie a saját házatáján, a saját mindennapjaiban, hogy mire, mennyi energiát, milyen formában használ, és az hogyan tudja hatékonyabban, olcsóbban és fenntarthatóbban megtenni.
De érdemes lekapcsolni a villanyt mindig?
Ha nem kell, le kell kapcsolni. És például meg kell keresni, ha egy háztartásban több hűtőszekrény van, azt tanácsolom, legyen a legelső, hogy ürítsük ki azt, amit csak félig használunk, és használjunk egyetlen egy hűtőszekrényt. Vagy ha nagyon régi hűtőszekrényünk van, vegyünk egy újat, korszerűbbet. Mert a háztartási villamosenergia felhasználásnak az egyik legnagyobb fogyasztója éppen a hűtőszekrény.
És a réginek az alkatrészeit pedig hasznosítsuk újra.
Így van.
Kedves hallgatóink, műsorunk vendége volt Aszódi Attila, a Budapesti Műegyetem Természettudományi Karának dékánja, ifjabb Csikán Attila, az Alteo Group vezérigazgatója, Toldi Otto, a Klimapolitikai Intézet kutatásvezetője, a zenei szerkesztő Laco Zoltán Vince, technikus kollégám Csák Éva, a szerkesztő Sályi András, az uraknak köszönöm, hogy itt voltak, jöjjenek el máskor is. A viszonthallásra!